Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallja. Olyan könyvet választottam, ami szembesít a mindennapok intoleranciájával, a többségi társadalom fensőbségével, a mássággal szembeni türelmetlenséggel, stb. De hát ez így elég riasztónak hangzik, mert ki szereti, ha beleverik az órát a hibáiba. De ez a kötet nem ilyen. Nem vág orba. Történeteket mesél, amik megestek a szereplőkkel. Nem bököget felénk, hogy lám, milyen vagy, hanem érzéseket ébreszt, behúz a történetekbe. A bőrünkön bizsereg a szégyen, a tehetetlen indulat. A Szkolár könyvkiadó jelentette meg Janne Teller Minden című kötetét. A kiadó főszerkesztőjével, Illés Andreával beszélgetünk. 7+1 novella. Én most 3 novellát kiemeltem a 7+1-ből, tehát a 8-ból. Kezdjük a török szőnyeggel. Itt a helyszín egy török szőnyegárus, akihez betér az apa és a lánya. És elkezdenek alkotni.
Igen, betér a jó módú német családnak, vagy valamilyen nyugat-európai családnak. Két tagja nyaraláson vesznek részt, és ott a gyerek szembesül a nyugati értékrend, a nyugati kirekesztés, a keletiek lemézésének a belénk ivódott, megalázó mi voltjával, és felülvizsgálni az apjához, a nyugati kultúrához való kapcsolatát is. És azután, hogy eljönnek ettől a kis zsibárustól, nyilvánvaló, hogy ugyanolyan mederbe nem folyhat sem a gyereknek az élete, sem a családon belüli addigi megszokott és normál hierarchia sem, hiszen egy akkora frusztráltság, egy akkora kifordultság és csalódottság lesz újra a gyereken, ami után nem lehet ugyanúgy folytatni az életet, mint addig.
Tehát nem történik más, mint hogy az apa elkezd alkudozni egy szőnyegre. És
megalázza az árust. Ezzel nap mint nap szembesülünk mi magunk is. Talán
ezt akartam mondani.
Nem elítéli a szerzőnk, Janne Teller, az apát, hanem egész egyszerűen bemutat egy olyan szituációt, amiben bármikor mi magunk is belesodródhatunk. Nem azért, mert rosszak vagyunk, vagy bármilyenek, hanem hogyha egy olyan területre vetődünk az életünk folyamán, ami úgy gondoljuk, hogy egy kicsit alacsonyabb rendű, mint a mi területünk, a mi életünk, vagy a mi kultúránk, akkor automatikusan beindulhat bennünk egy olyan felsőbbrendűségi érzés, ami ilyen helyzeteket idézhet elő.
Következő, amit választottam, az ahogy úgy ringatják csípejüket, a szemüket a földre szegezve, ez egy ugyanilyen felsőbbrendűségi érzés, ugye a töltés innenső oldalán élők, és a töltés túlsó oldalán, tehát a mások. A másik oldalon lévőknek a viselkedése, hogy csípejüket ringatják, és a szemüket a földre szegezik, irritálja a töltés innenső oldalán lévő más kultúrájú népeket. Ugyanez a felsőbbrendűség.
Nekem ne jöjjön senki azzal, hogy törvényi előírás. Mindenki olyan véleményt nyilvánít, amilyet csak akar. Mondják is a magukét. Akár van mondani valójuk, akár nincs. Úgyhogy részemről akár fel is hagyhatnának ezzel a jó szokásukkal. De vajon be tudják fogni a szájukat akár egy pillanatra is? De nem ám. Valaki mindig úgy gondolja, hogy feltétlen közölnie kell valamit, akkor is, ha marhaság. Azért csak jár a szájuk. Mintha nem lenne jobb dolguk. Az ember fogja be a pofáját, ha nincs értelmes mondani valója. Ugyanakkor. Néha azért le kell szögezni egy-két kellemetlen igazságot. Mert ami igazán kellemetlen, ugye az, mégiscsak a viselkedésük. Azoknak ott, a töltés túloldalán. Ismerem a fajtájukat. Mindig rosszban sántikálnak. Ezt nevelték beléjük, de az is lehet, hogy a génjeikben van. Úgy értem, lehet, hogy ez normális, ha valaki ott született a síneknél. Kicsit butábbak nálunk. Különben csak nem mozognának olyan furcsán, mondtam is a szomszédomnak. Hogy nevetett, meg bólogatott. És akkor az újságnak is megírtam. Nem pont így, kicsit más szavakkal, de mégis. Valakinek ki kell mondania az igazságot, még mielőtt elterjesztenék a disznó szokásaikat. Ahogy járnak, úgy ringatják a csipejüket, szemüket a földre szegezve. Teljességgel elfogadhatatlan. A földet bámulják, mintha takargatni valójuk lenne. Biztos van is nekik. Ezt írtam meg. Azok ott, akik a sínek túloldalán laknak, eltitkolnak valamit. Mi többiek nem tudjuk, hogy mit. Biztos valami tisztességtelen ügy. Különben nem kellene rejtegetni. Mi vagyunk az erősebbek. Mi vagyunk többen. Mi fogunk nyerni. A közvéleménykutatások szerint is, a nemzet szerint. Ki kell írtani a problémát. Nálunk működik a demokrácia, hallgatnak a népre. Hoztak egy törvényt a probléma kiírtásáról. Tilos ringócsípővel, lehajtott fejjel járni, földre szegezett tekintettel. Nemzeti kompromisszum. Országszerte ingyenes klinikákat létesítettek, ahol mindenki leszokhat a tilos járásról, és megtanulhatja, hogyan kell helyette egyenesen, emelt fővel és előre nézve járni. Az egyik paragrafus taglalja a különböző járásfajtákat, meg lista van arról, hogy miket nem szabad mondani. Többek közt a probléma kiírtását se, ami szerencsétlen asszociációkat kelt. Bosszantó. Na mindegy, végül is csak szavak. Találtunk más szavakat helyettük, ha szükséges lesz. És nem kizárt, hogy az lesz. Gondoljunk csak a nyugatiakra. Azok ott nyugaton elkezdték mondogatni, hogy mi, a nemzet keleti része bajkeverők vagyunk. Hogy nélkülünk, a keletiek nélkül sose fajult volna el a konfliktus a töltés túloldalán élőkkel. És hogy ez azért van, mert olyan magas, elhúzott ákkal beszélünk, és azt hisszük, hogy különbek vagyunk a többieknél. Azt mondják, be kellene tiltani ezt az elnyújtott át. Mintha én úgy beszélnék, elnyújtott ákkal. Csak azért, mert itt születtem és itt nőttem fel keleten. Egy á, az csak egy á, nem igaz? Figyelj csak, á. Rendben, lehetséges, hogy egy icipicit elnyújtott. Tulajdonképpen nagyon is szépen hangzik. Teljesen elégedettek vagyunk az áinkkal.
Nem, ő megy el máshova, hanem az ő adott területén, nevezhetjük Magyarországnak, Dániának, bármely más országnak, megjelennek idegenek. És ez az idegenség, az idegen kultúrával való szembesülés az, amikor elvárjuk, hogy hozzánk alkalmazkodjanak az idegenek. És bemutatja az írónő nagyszerűen azt is, hogy mikor fordul át abba, amikor a mi megszokott normánk, amelyet másoktól elvárnánk, hirtelen egy harmadik másság szemében válik lenézetté. Tehát egy furcsa hármas nézetet mutatunk be, hogy aki a lenézőből, hogy válik egy újabb idegenné. És nagyon jól érzékelteti, hogy hiába viszonyulunk bizonyos csoportokhoz idegenként, mi is bármikor egy másik csoport szemébe idegenné válhatunk.
És ugyanazokat használják ellenünk, mint mi.
Pontosan, igen. Tehát ugyanaz a fegyver, csak éppen most más kezébe került.
Ezek mind nagyon aktuális témák, amik a mi világunkra is reflektálnak, mint hogyha akár itt is a mi élethelyzetünkre is vonatkozhatna.
Igen, igen, konkrétan Magyarországra és a bevándorlásra, egyáltalán a Nyugat-Európára, a nyugati értékrendre, illetve a keleti értékrend találkozására, ez mindegyik helyzetre alkalmazható.
A harmadikat pedig azért választottam, mert van egy olyan szereplő, nem főszereplő, hanem inkább mellékszereplő, aki a menekült, és aki mindig mindent nagyon jól tud a menekült kérdésekről. Ez a harmadik, ez a sárga fény. Itt a gyerekekről van szó, akik komolyan veszik azokat a értékeket, amiket a felnőttek mondanak. Tanultak a rabszolgaságról, hogy ez mennyire elítélendő, látják a híradókban, hogy ha a szomszédjukban valakit olyan munkára fognak, ami méltatlan, mondjuk egy bevándorlónak vagy menekültnek, akkor be lehet telefonálni a rendőrségre, és akkor a rendőrség helyre teszi, megoldja ezeket a helyzeteket. Tehát a gyerekek elkezdenek figyelni egy házat, ahol ázsiai gyerekek vannak, és akiket magukban japánoknak hívnak.
Igen, valamilyen szinten beköltözik a fejükbe annak a lehetősége, hogy ezek a gyerekek, akik be vannak zárva, és csak néha lebben fel a függöny, ezek rabszolgák, ezek egyértelmű, hogy ki vannak szolgáltatva ott valakiknek, de azért meglátják ők az elkínzott felnőttessé öregedett arcukba valahogy a gyerekfényt is, és azt is elkezdik figyelni, hogy vajon kiknek vannak ezek kiszolgáltatva ezek a gyerekek. És akkor szembesülnek azzal, hogy bizony az idillikus világ, a jól működő családmodellek, vagy viszonylagosan jól működő családfelépítések bármely pillanatban megmutathatnak egy olyan arcukat, ami által szintén visszatérve az első novellára, szintén minden megkérdőjelezhetővé válik, hiszen észreveszik azt, hogy igen, a saját édesapjuk látogatja ezt a furcsa házat, nyilvánvaló, hogy itt a gyerekeket szexrabszolgaként alkalmazzák, és ez ismét egy kifordult világot teremt, hiszen a rend felboldult. Nem rendezhető vissza ugyanazok a bábuk ugyanarra a saktáblára, minden felboldult, akkor viszont fel kell mindent borítani, és el kell menni, és újat kell építeni, és pontosan ezt teszik a gyerekek, a nyugati gyerekek köszönés nélkül összepakolnak mindent, és ők mennek el egy idegen területre, és ők kezdik el olvasói remények szerint építeni az új jövőjüket, a felnőttek romlottsága nélküli jövőjüket.
Én nekem pedig az lett ennek a novellának a vége, hogy ez egy örök körforgás.
Hát igen, kinek milyen olvasata van, nem pozitív természetesen ennek a novellának a vége. A gyerekek a maguk módján próbálnak megoldásokat találni erre a helyzetre, hiszen a saját édesapjukat a neveltetésük miatt, meg mindenféle hagyományos erkölcsiség miatt nem dobhatják fel a rendőrségnek, de valami miatt ezzel a konfliktussal ők nem tudnak együtt élni. Nem lehet ugyanúgy folytatni a családi életet, még akkor sem, hogyha az édesapa velük szemben egy nagyon jó nevelő, nagyon kedves apa, nagyon gondoskodó. A második fele, ami viszont a saját gyerekeivel egykorú gyerekeket szexuális szolgáltatásra kényszerít. És ez egy feloldhatatlan ellentét, hát nem lehet így folytatni a hétköznapokat.
Teller ezt úgy teszi elénk, hogy nem azt mondja, hogy ilyenek vagytok, ezt teszitek a világban, hanem történeteket mesél el nekünk, amikből ezek a gondolatok jönnek bennünk. Mégsem szembesít, van egy olyan sajátos stílusa, ami hozzásegít ahhoz, hogy inkább elgondolkodjunk ezeken a dolgokon, és ne szégyenérzet legyen az erős.
Valamennyi kötetében nagyon kényelmetlenek ezek a torik, vagy magunk a témaválasztások is nagyon nyers, az erkölcsiséggel össze nem egyeztethető tabu témákat feszeget, szókimondóan, kíméletlenül, provokatívan. És az ő nyers prózájának ez a jellegzetessége, hogy nem cifrázza, irodalmi sallangoktól teljesen mentesíti, szikáran, szókimondóan, élesen adja elő a mondani valóját.
Beszéljünk most erről a plusz egyről, ami nagyon is más hangvételű, igen, és más, igen, témájú, és nagyon reflektál egy korábbi könyvére, a Semmire.
Igen. Az utolsó írás ebben a könyvben, amelyben az írói nehézségeket az elhivatottságból, a tehetségből, a felelősség kényszerből adódó problémákat feszegeti, hogy ez mennyire feszíti őt, hogy írói feladatai vannak. Ennek bizony vannak kellemes, de nagyon sokszor kellemetlen részei is.
Azt mondtam, hogy ez egy másik könyvre reflektál. Pár évvel ezelőtt magyarul megjelent a Semmi című, az is egy kis regény, egy kis próza kötet, amiben gyerekek keresik az élet értelmét.
Igen, a Semmit Magyarországon is az elmúlt évek egyik, hanem a legnagyobb ifjúsági sikere volt. Most itt a magas szépirodalomról beszélők, nem a fantazik világába a kalauzó, hanem ez egy igazán súlyos, nehéz történet, ami azt hiszem, hogy a mostani generációra, mostani kamaszoknak egy meghatározó olvasmány élménye lehet, vagy már volt, hiszen nagyon sok gimnáziumban kötelező olvasmányát tették a magyar tanárok vagy a drámatanárok. Hát reméljük, hogy a mindennek is ez lesz a sorsa, ami ugye 7-8 novellából áll, és azt hiszem, hogy messze menően nagyon jó használható, mind az erkölcstan, mind a magyar oktatásban. Nagyon jó körülírható problematikákat járnak körül ezek a témák, amelyek a 8 novellába benne foglaltatnak.
Hát, hogyha ezeken elgondolkodik egy középiskolás ezeken a történeteken, akkor én azt remélem, hogy másként fog már körülnézni maga világában is.
Igen, biztos, hogy jóval felelősségteljesebben gondolkodhat önmagáról, a tetteiről, a környezetéről, egyáltalán a családjáról, vagy az ő helyzetéről a társadalomban.
Lesz-e újabb Jan Teller könyv?
Magyarországon van neki egy harmadik kis kötete, egy egészen kis picike útlevél méretű kis kötete, aminek az a címe, hogy Ha háború lenne nálunk. A címe is jelzi azt, hogy Jeanette Allaire továbbra is a társadalmi felelősségvállalás űzi részben az irodalom felé, hiszen az a kötet is arról szól, hogy gondoljunk már bele abba, hogy ha háború lenne nálunk, mi hogyan menekülnénk, hova menekülhetnénk egyáltalán. Kicsit magunkban néz, hogy az emigránsok, a menekültek megítélése mennyiben változna, hogyha mi kényszerülnénk arra, hogy meneküljünk az otthonunkból.
Illés Andrea főszerkesztővel beszélgettünk Jeanette Teller Minden című novella kötetéről. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora